Zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben. Részletes híreink a hirodó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. 1993 óta szervez fesztiválokat szerte az országban. Hogy hogyan változott és miben változott a fesztiválok élete az elmúlt évtizedekben, és milyen lesz az idei Sopron Fest, ebben az órában erről is beszélgetek Lóbenbej Norbert kulturális szervezővel. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
No one left to hold. I've been all alone. No one left to
Mindig gondolkozom azon, vajon tegyem, amit kell, vagy tegyem, amit akarok, akkor kell egy haditerv. Mikor kimegyek és kint vannak, én sosem megyek be, nem nézek bele a szemetekbe. Hol van a pénzem, hát kapjam meg, amikor akarom. És én mindig akarom, mindig emellett maradok. Mindig biztonságba tesom, mert tudom, a tesom hazadom. A tesóim majd nem ér, vélesítjük az akaratot. Egyiknek unokája született, annak meghalt az apja. Este temetésre készülünk, majd reggel szülinak. Mindenki szemét szúrta, az a pillanat felment a banda. BP Parkba esen is, aztán meg viccba ötteni rakja.
I'm going crazy, az anyám nézi, hogy lett a fiából a férfi, senki sem érti. Rompom minden csontom, rompó a karabés. Rompom minden csontom, rompó a karabés. Majd mikor végig megyünk rajtatok és mindenki felel, én már tudni fogom, hogyan jutok innen kifele. Teljes fókuszban az anyam, most csak ide figyelek. Kezemben itt van egy zsák és rakja mindenki tele.
Mindig gondolkozom azon, vajon tegyem, amit kell, vagy tegyem, amit akarok, akkor kell egy haditerv. Mikor kimegyek és kint vannak, én sosem megyek be, nem nézek bele a szemetekbe. Hol van a pénzem, hát kapjam meg, amikor akarom. És én mindig akarom, mindig emellett maradok. Biztonságba tesom, mert tudom, a tesom hazadom. A tesóim már nem érvényesítjük az akaratod.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Amikor a tél csendben véget ér, hazatér a fény, és lelkünk megbékél, szürkéből szín lesz, ágakból élet, a város elfújja baját. Ne csinálj semmit, csak ülj mellé. Két hely van, ennyi pont elég. Hangokból dal lesz, zenéből élet, az ember elfújja baját. Emlékek házában add a kezed, nem kell sok szó, csak a képzelet. Film indul sárgulva, a képerek még, 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 repíts még, 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 repíts még.
Mi?
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy bedörrent a nyár, nyugodtan fogalmazhatok így, mert ezek a hőhullámok, amik mostanában vannak is, kifejezetten ez az idei, ez effektíve hát csak erre ad lehetőséget, hogy így mondjam, hogy bedurrant a nyár, és elkezdődtek a fesztiválok, és hogyha valaki kompetens fesztivál ügyben Magyarországon, az nem más, mint Lóbenvej Norbi, aki már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen a meghívást.
Elég rég kezdődött, évtizedekkel ezelőtt. A rendszerváltás után egyszer csak fogtátok magatokat. Kéne itt csinálni valamit. Kevés nekünk a DJ-zés.
Így van, hát most a rendszerváltás szót ugye sokféleképpen szokás használni, ez az 1990-esről beszélünk. Ugye akkor mi 16-17 évesek voltunk, amikor érettségiztünk, gimiben jártunk Sopronban, és hát valóban az volt egy érezhető a levegőben. Egyrészt láttuk azt, hogy Budapesten mennyi minden történik a kulturális szénában, Fekete Lyuk, Nap-Nap Fesztivál és így tovább. Illetve éreztük azt is, hogy abban a városban, ahol mi élünk, a kortársainknak szeretnénk valamit mutatni abból, ami nekünk szimpatikus a budapesti nagy pezsgésben. Ez volt a Volt Fesztiválnak tulajdonképpen az első gondolata, 1993-ban kezdtük el, és hát tényleg most már nagyon nehéz kimondani, hogy hány évtizeden foglalkozunk ezzel, de azt kell, hogy mondjam, ugye sokszor fölmerül kérdésként, akár még baráti társaságban is, hogy nem lehet ezt megunni. Én azt nagyon szeretem, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a leginkább irigylésre méltó szakma az enyém, hiszen ebbe tulajdonképpen, ha az ember azt mondja, hogy fesztivállal foglalkozik, ezzel nem koncertszervezést értek, hanem mindenfélét, amihez éppen kedvünk van, kiállításoktól a sporton át, a színháztól a zenéig.
Az van ezzel, hogy megváltozott nyilván a fesztiváloknak a vonzás körzete, a kisugárzása, a fellépők is az elmúlt sok-sok évtizedben, de ez majd egy későbbi topik lesz. Maradjunk még annál, hogy a 90-es években ott elindult, akkor 93-ban valami Sopronban, de ez igazából csak egy kő volt, amit elindítottatok a hegy tetejéről, mert utána lavinaszerűen, talán fogalmazhatok így, ezt már másodjára használom most. Mert hogy utána még egy fesztivál, még egy fesztivál, még egy fesztivál, tehát hogyha valakik, és akkor itt most direkt használom a többes számot, meghatározták a 90-es, 2000-es években Magyarország fesztivál térképét, azok ti voltatok.
Tény, hogy a 93-as indulás után, ha megpróbálom összeszámolni, hogy mi mindenhez volt közünk, ami emlékezetes tud lenni, amit azt hiszem, hogy az ország jelentős része, aki fesztiválokkal foglalkozik, talán ismert, a Volt Fesztivál, mert a Balatonszand volt egy következő lépcső 2007-ben, amit elindítottunk, foglalkoztunk Budapest Parádéval néhány éven keresztül, ami szintén a miénk volt, a Szigetbe egy idő után találkoztak az útjaink, és tulajdonostársak lettünk. Mi is aztán egy idő után valamikor 2013 táján kezdtünk el a Balatonnal úgy foglalkozni, hogy az egy fontos szívügyünké vált, abban az értelemben, hogy ugyan elindítottunk komolynak mondható fesztiválokat is, például a Strandfesztivál akkor indult, ami akkoriban még a Petőfi Rádióval közösen egyébként az volt az alapgondolat, hogy próbáljunk kifejezetten a magyaroknak egy olyan eseményt létrehozni, ami az ő pénztárcájukhoz illik, és egy olyan típusú program tud lenni, ahol nem kifejezetten, vagy nem kizárólag a klasszikus értelmet fesztiválozó célközönséget próbáljuk elérni, hanem családokat és sok mindenki mást, aki a Balatonért rajong. De akkor született a Nagyon Balaton nevű projektünknek a gondolata, aminek röviden az a lényege, hogy a Balatonnak a megítélése akkoriban meglehetősen kettősnek volt mondható. Sokan úgy gondoltak rá, mint egy ilyen elhanyagolt, kicsit rablógazdaságra épülő területre. Mi viszont láttuk azt, hogy mik azok az igazán nívós kulturális programok a Balatonon, amiket érdemes egy ernyő alá rendezni. A jazz pikniktől, a Művészetek Völgyén át, a Strandfesztiváltól, a Balatonszandig, a plázs, a kultkikötő, sorolhatnám. És az a mondásunk azóta is, hogy próbáljunk együtt gondolkodni, együtt fellépni, megmutatni a magyaroknak, hogy egészen a nyár elejétől, vagy inkább azt mondom, hogy tavasz végétől, ősz kezdetéig mennyire komoly kínálat jellemző a Balatonra.
Sopronból indultál, vagy indultatok, aztán meghódítottátok Budapestet, aztán utána jött majd be a képbe a Balaton. És hogy ha Sopront és Budapestet veszem, akkor kicsivel távolabb van a Balaton. Neked nincs balatoni kötődésed, és mégis rátaláltatok. Nyilván van, mert voltál te is, nem tudom, úttörő táborban, vagy kisdobos táborban akárhol, de hogy mégis bejött a képbe.
Igen, érdekes, hogy azok közé, a gyerekek közé tartoztam, akiknek nem volt családi nyaralója, vagy bármi ilyesmi, hanem a szüleim, ahol dolgoztak, ahhoz kötődően egy vállalati üdülőben voltunk. Én nem minden évben, de többször egy-egy hétre Balaton szép lakon, és én arra tudok visszagondolni, hogy gyerekfejjel valamiért a legszebb napok ezekhez a ezekhez a pillanatokhoz, ezekhez a hetekhez kapcsolódnak. Így maradt bennem egy ilyen retronosztalgia, amit én pozitív értelemben használok, mert hogy tényleg azt éreztem, hogy a számunkra, magyarok számára nyilván most már azért világot tudunk járni, nem nagy dolog eljutni egy tengerpartra, vagy bármi ilyesmi, de az, hogy van egy ilyen csodálatos tavunk, annak a környékén ennyi minden történik, arról azt gondoltuk már a 2000-es évek közepetáján is, hogy ezzel valamit idézőjelbe kezdenünk el. Tulajdonképpen a Balatonszand volt az első kavics, hogyha te képedet használjam, amit beledobtunk a Balatonba 2007-ben, akkor még egy kicsit az kérdéses volt, hogy a közönség számára, az akkori fiatalok számára mit mond a Balaton, de azzal, hogy elindítottunk egy ilyen egészen új profilúnak mondható fesztivált a Balatonszanddal, azzal sikerült ezt elérnünk, hogy nagyon sokaknak felkerült a térképére a Balaton olyanoknak, akik nem feltétlenül ismerték, vagy jártak oda sokat.
Zeneileg, hogyha ezeket a fesztiválokat veszem, és ezek persze mondhatjuk, hogy zenei fesztiválok, de nyilván a kultúra sokkal szélesebb rétegét nyújtják, mert hogy kiállítások vannak, gasztronómia van, stb. Szóval zeneileg azért különműfajú fesztiválok ezek. Nyilván te is valamilyen zenében szocializálódtál, és gondolom, hogy kellett olyan fesztivált csinálod, vagy csináltál olyan fesztivált, ami nem biztos, hogy zeneileg te vagy.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ezzel azért abban az értelemben kicsit bajba vagyok, hogy nyilván butaság lenne azt mondani, hogy az ember olyan fesztivált szervezzel, amilyen saját maga, hiszen nem feltétlenül az lehet célra vezető. Ugyanakkor azt is érzem, hogy egyfajta szűrőként működünk. Tehát akkor, amikor egy programot összeállítunk, olyasmi biztosan nincs a fesztiválon, ami a mi értékeinktől nagyon távol áll, akár politikai, vallási, bármilyen értelemben. Olyan persze kerül be, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez nem feltétlenül az én műfajom, de látszik, hogy a közönség egy jelentős része szereti, és ez sokszor van lehetőségünk arra, hogy kísérletezzünk abban az értelemben, hogy valami nekünk nagyon bejön, és azt mondjuk, hogy próbáljuk meg, hogy mit szól-e hozzá a közönség. Ez a régi szép időkben, amikor mondjuk még megfizethetőek voltak a nemzetközi fellépők, igaz volt arra is, hogy mondjuk egy Kált nevű csapat, a Zoli, Fülöp Zoli barátomnak, nekem is nagy kedvencem, minden követ megmozgattunk annak érdekében, hogy elhozhassuk Sopronba, is meg is tudtuk tenni, de sokkal inkább azért a legtöbb esetben az motivált minket, hogy valami olyasmit mutassunk, amire fölkapja a fejét sok mindenki, akár az egész országnak az a része, aki kíváncsi az ilyen típusú programokra.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nézem a képet, ahol még a miénk volt a világ. A világ. Hagy nevetésed, ma is hallom a házunk teraszán. Teraszán. Több bárhova is indulnék, csak egy álom, mit kergetnék, és a padlómon ébrednék. Újra, ha csak egyet is kérhetnék, én bármit megtennék, egyetlen percünkért a múltban. Még volt a világ. Érzem eléged, de a szívem csak érted, kiabál, kiabál. Hát vedd el a részed, de a lelkem már nem bír több csatát. Vége már. De bárhova is indulnék, hamis álom mit kergetnék, és a padlómon ébrednék újra. Ha csak egyet is kérhetnék, én bármit megtennék, egyetlen percünkért a múltban. Mink volt a világ. Mink volt a világ, a világ.
miénk volt a világ.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lóbenvej Norbert kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Ezek a titulusok helytállók, Normi?
Igen, a galéria tulajdonos az mindig egy kicsit így lelkiismeret furdalással tölt el, mert igazából ez csak egy virtuális galéria, aminek én úgymond a tulajdonosa vagyok. Abban az értelemben használom ezt a, illetve én nem is használom, mint galéria tulajdonos, de sokan így mutatnak be, mert hogy a képzőművészethez abban az értelemben kötődöm, hogy sok-sok olyan projektet viszek, ami tulajdonképpen egy galéria szokott, művészeket kérek fel, most a Sopron Fest kapcsán is neves művészekkel dolgozunk együtt, de valóságban létező galériám az nincs.
Virtuális.
Inkább azt mondanám, hogy gyűjtemény, meg ezzel való foglalatosság jellemző rám.
Majd a későbbiekben beszélünk arról, hogy kiket és hogyan kértél meg, vagy kérsz meg, hogy fessenek meg bizonyos számukra fontos dolgokat bizonyos városok, vagy fesztiválok, vagy érzések kapcsán, viszont még vissza a fesztiválokhoz. Hogy kezd el az ember fesztivált szervezni? Nyilván most már ez bejáratott neked, nektek pontosan tudjátok, hogy kihez kell nyúlni, mihez kell nyúlni, kit kell felhívni, kivel kell beszélni, milyen engedélyek kellenek, de hogy az elején leültetek, nem tudom, kis brancsban, kalákában, 12-en, 15-en, ez még legyen, azt ne hívjuk, a WC-ket oda kell tenni, kell még egy hotdogos, tehát hogy azért nagyon sok mindenre kell ám gondolni, hogy a végén a közönség egy ilyen pöppecül összepakott fesztivált kapjon.
Hát azt nem tudom, hogy van-e bármi relevanciája annak, hogy mi 20-30 évvel ezelőtt ezt hogyan kezdtük, mert hogy ez manapságban nem egy másolható minta. Nekünk arra azért volt lehetőségünk egy évtizedig körülbelül, hogy kísérletezgessünk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy hol vannak hibák, mi az, amit javítani lehet, vagy szükséges, és hát azt is hozzáteszem, hogy abban az értelemben úttörők voltunk, nem csak mi, hanem mindenki, aki a 90-es években ilyesmivel kezdett foglalkozni, hogy tulajdonképpen az az infrastruktúra, ami ma már könnyen elérhető mellékhelységektől, konténereken át a színpadtechnikáig bármi, akkoriban nagyon gyerekcipőben járt, tehát összesen lehet hasonlítani akár beléptetési rendszert, jegyértékesítés, sok minden mást azzal a világgal, ami manapság jelen van. De pont tegnap este voltam egy baráti társaságban, ahol nálam fiatalabbak is voltak, és azt próbáltuk boncolgatni, hogy vajon a mai mondjuk Z-generációnak könnyebb vagy nehezebb dolga van akkor, amikor azon töri a fejét, hogy valami olyasmi fába vágja a fejszéjét, mint amilyenben mi vágtuk akkoriban, és hát nagyon megosztó volt abban az értelemben a vélekedés, vagy a vélemények ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos értelemben könnyebb dolguk van az előbb felsoroltak miatt, egészen más média piacra születtek a mai fiatalok abban az értelemben, hogy mondjuk nyilván Instagram, Facebook, social media, web, ilyenek nem is léteztek akkoriban, amikor mi ezekkel a kérdésekkel elkezdtünk foglalkozni, de abban az értelemben viszont jóval nehezebb helyzetben vannak, hogy egy óriási túlkínálat jellemző a kulturális téren, a vállalkozások terén, sok minden másban, ami miatt hát nehéz megmondani, hogyha valaki el akar indulni, akkor hogyan tegye, de azért látok magam körül olyan példákat, ahol tényleg 0 kilométeres fiatalok indítanak el fesztivál jellegű programokat, és hát ezek között van olyan, ami megáll a lábán. Úgy összességében a magyar fesztiválpiac nyilván hullámzó teljesítményt mutat, tehát hallunk mindig fesztiválokra, amelyek elmaradnak, megszűnnek. Nekünk is van olyan a portfóliunkban, ami évek óta veszteséggel működik, de összességében, ha ránézünk a térképre, akkor az eléggé örvendetes, hogy mi minden történik az országban.
Azért kérdeztem azt, hogy van erre bármilyen recept, hogy kell fesztivált szervezni, mert hogy ti a saját bőrötökön tapasztaltátok meg, nagy veszteségekkel, nagy nyereségekkel, csalódásokkal, örömökkel, stb. Aztán utána gombamód kezdtek el szaporodni a fesztiválok, és évről évre, a nyári meg a tavaszi őszi szezonban legalább 3-4 fesztivál, új fesztiválról hallunk, hogy olyan volt, hogy valaki, aki nem tudom, 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel később fesztivált szeretett volna szervezni, megkeresett benneteket, hogy segítenétek, hogy induljak el? Tanácsokat kértek tőletek?
Sokszor van ilyen, olyan jellegű is tényleg, hogy valaki elindít egy fesztivált, és előtte kikéri a véleményünket ilyen-olyan kérdésben. Van, hogy tudunk okosat mondani, van, hogy nem. Mert hogy azért azt gondolom, hogy ez egy örök kísérletezgetés, tehát azt is hozzátenném, hogy van az a mondás, nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy marketingben is, hogyha az ember tudna, hogy melyik az az 50%, amit fölöslegesen költ el, akkor nyilván pénzügyileg jobban járna. Egy fesztiválra is igaz az, hogy sok-sok olyan eleme van, ami érezhetően direkt módon nem hozi egy bevételt. Nyilván a headlinerek és a komoly nevek, akik a plakáton legnagyobb betűvel szerepelnek, őtőlük ezt várjuk, de sok-sok olyan elemet iktatunk be egy fesztivál programjába, amiről azt gondoljuk, hogy a helyszínen, amikor a közönség jelen van, akkor egy olyan élményt, egy olyan érzetet tesz magáévá, amivel, hogyha hazamegy, akkor talán emlékezni fog rá, érezni fogja azt, hogy egy olyan helyen járt, ami valamiért sokat adott neki. Úgyhogy ez például egy olyan jellegű tanács, ami megfoghatatlan, mert hogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ízlése, értékrendszere szerint tud működni. De olyan is van egyébként gyakran, aminek kifejezetten örülök, hogy azok a hasonló ligában működő fesztiválok, mint a Strand és a Campus Scene, és így tovább, mi egy elég gyakori egyeztető csapat vagyunk, nem abban az értelemben, hogy formálisan összeülünk, de ha fölmerül egy kérdés, például most éppen napokban küldtem egy körlevelet a kollégáknak, hogy jövőre 2027-ben ki milyen dátumban gondolkodik, és ez egy nagyon hatékonyan működő rendszer, hogy beírtuk egy közös naptárba, és akkor látjuk, hogyha van valamiféle ütközés, az még időben lehet orvosolni.
Rengeteg fesztivál kötődik hozzátok az elmúlt évtizedekben, és a legnagyobb fellépőket hoztátok el Magyarországra. Van olyan fesztivál, ami akár fellépő miatt, akár szervezésügyileg, akár bevétel miatt, akármi miatt nagyon megmaradt benned, és azt mondod, hogy életem fesztiválja, szervezett fesztiválja volt. A Magyar Dalnapja az még hozzátok kötődik, nem a Robbie Williams az még hozzátok kötődik, vagy a Pink, tehát hogy azért lehet nagyokat említeni a ti múltatokban.
Abszolút, tehát amiket említettél, ezek közül mondjuk pont a Magyar Dalnapja olyan volt, akkor még Szigetes voltam, tehát benne voltunk a Szigetben, és azért a Presser Pici bácsinak volt a, nem csak az ötlete, hanem abban a szerencsében volt részem, hogy az oldalán dolgozhattam végig azt a nyarat, abban az értelemben, hogy azok a sztárok, akiket akkor elhívtunk, pont a múltkor a YouTube-on végignéztem ezt a nagyon-nagyon hosszú koncertfolyamot. Sajnos nagyon sokan már nincsenek közöttünk azok közül, akik ott jelen voltak, de akik jelen voltak, a jelentős részüket a Pici bácsi szava, az ő személyes telefonálása volt ott hívó szó, vagy a rábeszélő tényező arra, hogy ott tudjanak lenni, hiszen ez úgy nézett ki, hogy délután 4-től este 11-ig rengeteg produkció egy-két számmal szerepelt egymás után. Nagyon-nagyon imádtuk. Egyébként pedig, hogyha abban az értelemben eléggé el vagyok kényeztetve, vagy voltam, hogyha egy-egy produkciót kellene kiemelni, akkor nem tudnék. Sőt, inkább azt mondanám, hogy például a Volt Fesztivál esetében azok az nagyon emlékezetes produkciók, Linkin Park, Depeche Mode, sorolhatnám, amelyek szerepeltek nálunk, azt már most mai fejjel azt gondolom, hogy kicsit talán hiba is volt. Megálltak a lábukon, óriási hírnevet hozott a fesztiváloknak, és több tízezer turistát Sopronba, de egy idő után rájöttünk arra, hogy nem fenntartható ez a fajta gondolkodás, hogy stadionokat megtöltő sztárokat hozzunk egy vidéki városba, úgy, hogy ráadásul ez egy ötnapos fesztiválnak az első napja, amit ki kell ott alakítani infrastruktúrában arra, hogy 30-40 ezer ember jelen legyen, azt a következő napokon nincs mire használni, hiszen nincs értelme. Tehát ebben az értelemben egyik oldalról nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és boldogok voltunk, hogy ezek megvalósulhattak, de egy olyan spirálba tereltük bele magunkat, amit mai szemmel azt gondolom, hogy talán nem kellett volna, meg kellett volna maradnunk abban a méretben, ami fenntartható. Most a Sopron Fest esetében erre törekszünk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Amíg a múlt hajt, messze a túlpart, bár nem is látod, de velem magyarázod, a lélek tart. Egyszer egy ilyet legbelül érzel, más ez a vágy, hogy húz a világ és a véredbe. Bomba robban, erre mondtad, messze innen húz a szívem, amerre lassabban múlnak az évszakok, ahol a felhők messze fújnak a tengeren túlra, vagy Mexikóba, szennyor. We'll be right back.
benne van minden, egy egyszerű percben elolvadok. Szól a halban egy zongora, vele ébred az éjszaka. Túl nagy a város, hogy egyedül érezd önmagad. És ott van, bomba robban, erre mondtad, baila, baila, que fiesta, mamma mia. Minden olyan egyszerű, táncolj végre. Hol vagyok ma? Fel se fogtam, ez Karibizóna vagy Barcelona. Señorita, félek, hogy az egésznek egyszer vége. Hova lett a szívem? Oh, jaj, te vagy az a híres tavaly. Sima meg a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lemett, ahol feleked, bárhová vigyenek. Hova lett a szívem? Oh, jaj, te vagy az a híres tavaly. Sima meg a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lemett, ahol feleked, bárhová vigyenek.
Petőfi Rádió
Kultúr Fitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúr, fitness és még mindig a fesztiválok világában, illetve a nyár világában kalandozunk, a kettő szervesen kapcsolódik az elmúlt évtizedekben egymáshoz, és aki nagyon ért hozzá, még mindig itt ül velem szemben a stúdióban Lobenvejt Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jól jöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kicsit menjünk rá arra, hogy mennyire változott meg a fesztiválok világa, van-e ezeknek még létjogosultsága? Annak idején még a 90-es években volt talán, amikor Janklovics Petti, nem tudom, talán a nyugati téri aluljáróban viszonylag szépen öltözve ment lefelé, és akkor Sziget ugyan már valami ilyesmi reklám volt, vagy ez 2000-ben volt már, nem tudom.
Hát az évet nem tudnám megmondani, de mindenki emlékszik rá, az egy fontos pillanat
volt. Nagyon megmaradt. Akkor még nagyon másképp gondoltunk a fesztiválokra, akkor az még egy ilyen tök új dolog volt, mindenki várta, mehetek ki a Szigetre, igaz, hogy 3 napon keresztül, 4 napon keresztül port fogok lélegezni, és utána majd fújom az orromból még egy héten keresztül, de hogy vártuk, hogy találkozzunk. Aztán utána meg volt a csúcspont, most pedig még mindig csúcspont van, vagy visszaesés van most a fesztiválok világában?
Hát az elmúlt néhány év az elgondolkodtatott mindenkit idehaza és külföldön is. Ugye mindent a Covid-hoz kötünk, nem is feltétlenül a járványnak az egyéb következményei okán, hanem azért, mert az a fajta mérföldkő, az a leállás, ahhoz lehet viszonyítani. Egyrészt pozitív dolgokat is abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon sok új produkció nőtt ki a földből, olyanok, akik korábban nem szerepeltek fesztiválokon, nem is nagyon léteztek, tínédzserek voltak még, és azóta meg a legnagyobb arénákat töltik meg, de az is igaz, hogy az a korszak, amit említettél, ez a 2000-es évekre volt leginkább jellemző, amikor az aranykorát érték a hazai fesztiválok. Azt nem mondanám, hogy kimentek a divatból a fesztiválok, mert azért a jelentősebbnek mondható fesztiválok zöme az mai napig működik, de egy olyan szintű visszaesésről az elmúlt néhány évben észre kellett vennünk, ami pont azt a veszélyt hordozza magában, hogy átfordul-e pozitívba egy fesztivál működése, avagy sem. És hát sok esetben ez a kínlódás, ez nagyon benne van a rendszerben. Rengeteg olyan tényező mondatja ezt velem, amit egész egyszerűen tudomásul kell venni. Egyrészt az a fajta drágulás, ami jellemző akár a művészeknek a jelenlétére, tehát egészen más árkategóriába dolgoznak a nemzetközi sztárok is, és a hazaiak esetében én ezt kicsit kettősen mondom, egyik oldalról tényleg örvendetesnek gondolom, hogy jóval komolyabb gázsírról lehet beszélni egy-egy fesztivál, vagy egy-egy zenekar esetében, és azt is lehet látni, hogy ennek egy részét el is költik, mert hogy egy óriási verseny van a zenekarok között, hogy amit megmutatnak a legnagyobb arénákban, azt egy fesztivál színpadra is próbálják felvinni, annak érdekében, hogy a közönség ő hozzájuk kössön pozitív emlékeket. Ez nagyon-nagyon helyes és örvendetes. A közönség továbbra is keresi a fesztiválokat, de egy minimális visszaesés jellemző rájuk, az árérzékenység is jellemző, és azt is látjuk, hogy az a fajta tortúra idézőjelben, amit mi nagyon szerettünk a fesztiválok esetében, a sátrazás, az odajutással kapcsolatos nehézségek, ezt a mai generáció már kevésbé viseli könnyen, kevésbé keresi ezt a fajta tortúrát, tehát a kempingezés műfaja az jelentősen visszaesett, illetve hát látszik, hogy olyan szintű kínálat van szerte az országban, elsősorban Budapesten. Olyan szinten lehet szinte naponta megkapni a fesztiválozás élményét a legjobb minőségű budapesti koncerthelyszíneken, minifesztiválokon és egyebeken, ami miatt arra már jóval kevésbé lehet számítani, hogy mondjuk az ország túlsó részére ezrek, tízezrek zarándokoljanak el egy-egy fesztivál miatt. Ez, aki 2000-es években egészen máshogy volt, akkor volt egy Petőfi csarnok, ahol ha valaki egy lemezbemutató koncertet tartott évente egyszer, az esemény számba ment, de az akkori nagy zenekarok, a Kispálék, a Tankcsapda és így tovább, általában a fesztiválokat keresték arra az alkalomra, hogy a nagy produkciójukat bemutassák. Ez most egészen máshogy néz ki manapság.
Hát akkor még a 2000-es években beállt az M1-es, amikor kezdődött a Volt Fesztivál, és nem lehetett lejutni Sopronba, mert hogy mindenki elindult, hogy akkor ott leszünk, és akkor vitték a kis sátrukat. Manapság nem tudom, hogy a Sopron Fesztivál kapcsolatban van-e ilyen, erről majd a későbbiekben beszélünk. Viszont ami még bennem felmerült a fesztiválok látogatottsága szempontjából, mi, akik 40-45 fölött vagyunk, mi ebben nőttünk föl, jártunk, de hogy a fiatalok keresik még ugyanazt az élményt, mint amit mi kerestünk, akik, mint ahogy említetted, Instagram, Facebook, TikTok, stb. Generációk akarnak még ilyeneken részt venni?
Azt látom a korosztályom szervező társaim gondolkodásában, és a sajátomon is ezt veszem észre, hogy tudatosan dolgozunk azon, hogy megmutassuk egy új generációnak is, hogy mi az, amiért egy egész generáció ilyen szinten beleszeretett a fesztiválozás élményébe. Az előbb elmondottak miatt elsősorban, amikor azt látjuk, hogy koncertekre bulizni, magyar zenekarokra sokkal nagyobb számban járnak járközönség, mint az előző évtizedekben ez jellemző volt, de azt szeretnénk megmutatni, hogy egy fesztivál másról, most nem feltétlenül akarom azt mondani, hogy többről, de mindenképpen kibondom, hogy többről szól, nem csak egy-egy koncertről, hanem arról, hogy rengeteg olyan plusz kreativitást talál az ember, olyan élményeket, amiket az együttlét okán lehet beszerezni, tulajdonképpen szinte csak egy fesztiválon. A magyar fesztivál piac abban az értelemben nagyon-nagyon példamutató, ezt nem a saját lovunkat akarom dicsérni, hanem úgy általában a magyar kollégákat. Amióta a fesztiválok aranykorukat vagy virágkorukat érik, nagyon sokat dolgoznak azon a magyar fesztivál szervezők, hogy szélesebb közönségnek tudják megmutatni, hogy ez mennyire tartalmas nyaralás tud lenni egy-egy fesztivál, ami tényleg arról szól, hogy nem csak egy koncert folyam, hanem sok-sok olyan plusz, ami sok esetben külföldi fesztiválokon én hiányolok is.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, Lóben Ben Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lóbenvein Norbert, fesztivál szervező, kulturális szervező ül velem szemben a stúdióban, a Sopron Fest ötletgazdája, megalapítója. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm a meghívást.
Korábban Voltnak hívták, ez szerves jogutód, vagy tök új dolog?
Új is, meg nem is. Ugye néhány évvel ezelőtt, amikor egy nagy portfólió részeként a Volt Fesztivált is eladtuk egy amerikai partnernek, a Szigettel és Balaton Szandal együtt, ez az új tulajdonos úgy döntött, hogy megszüntet ebből a portfólióból néhány eseményt, így a Voltot is. Mi pedig azt gondoltuk a városvezetéssel, soproni rábeszélő barátokkal, sok mindenkivel együtt, hogy azért jó lenne valamit Sopronban, egy újabb ünnepet tető alá hozni, és abban az értelemben az a hiány, hogy megszűnt egy évtizedek óta létező brand, abban láttuk egy olyan pozitívumot is, hogy nem feltétlenül ugyanazt a világot kell megteremtenünk, ami a Voltra jellemző volt. Próbáljuk belecsempészni annak a szerethető elemeit, tehát például a fesztivál ugye úgy néz ki, hogy ezen a héten csütörtök, péntek, szombaton azon a helyszínen, ahol a Volt Fesztivál indult, mármint a Szabadtéri Fesztivál 2001-ben fönt a Lővérkempingben az erdő közepén zajlanak a koncertek. Ezt a világot nagyon jól próbáljuk visszahozni, főleg azt a korszakot, amikor igazán szerette a közönség a Voltot, amikor még azt mondták rá, hogy családias méretű és bejárhatóak bármilyen életkorban a koncerthelyszínek. De abban az értelemben próbáltunk valami újat kitalálni, hogy egy úgynevezett urbán tematikát tettünk magunkével a Sopron Fest esetében, ami annyit jelent, hogy már a fesztivál az említett Lővérekben zajló három nap előtt kb. Egy héttel elindul minden évben a városban, kb. 80 helyszínen több száz program, éttermekben, teraszokon, kávézókban, podcast, beszélgetések, irodalmi programok, rengeteg kiállítás, jazzkoncertek, túrák, séták, kirándulások, amik egy része elsősorban helyieknek szól, de sok esetben látjuk azt, hogy egy jó példát mondjak, tavalyi ötletünk volt a úgynevezett privát séták, amelynek az a lényege, hogy ismert soproniak, akiket akár országosan ismernek, akár a helyiek tartják egyfajta influencernek, hogyha mondhatom így, azt kérjük tőlük, hogy vezessenek túrákat, sétákat a városban, mutassák meg, hogy mi az, ami közel áll hozzájuk. És például Paul Michian, Lord zenekarnak az énekese, ő soproni, az ő sétájára több százan regisztráltak, le kellett állítanunk az idejében ezt a regisztrációs folyamot, mert hogy a közönség számára annyira szívet merengető, amikor egy helyi polgár megmutatja, hogy mit szeretett ő a városban.
Kik az idei húzó neve, headlinere?
Abban az értelemben, ugye visszatérve egy kicsit arra a kérdésre, amit föltettél korábban, hogy mennyire vagyunk benne mi magunk, a saját ízlésünk egy-egy fesztivál esetében, ezt is belecsempésztük, tehát a régi időkből, a Kispáléktól a sok olyan produkcióig, akit a kezdeti években szerettünk, meghívtunk. Egy igazán erős névként a Prodigy-t 8 év után sikerült újra a magyar színpadra felállítani, ők lesznek szombaton a fő fellépőink, akiket azt remélem, és azt is látom, hogy hasonló tömegeket vonz, mint a korábbi években, amikor gyakran voltak vendégeink. De mondhatom azt, hogy az a fajta színes merítés, amit a fesztiválok esetében mi mindig is szerettünk, ahol a Halott Pénztől, az Azariánát, a Jude Law-tól, a Beethovenig, tulajdonképpen egy olyan egyveleget próbálunk összeállítani, amiben a legfiatalabbak és az én generációm is kifejezetten jól tudja magát érezni.
Említettem, hogy majd még visszatérünk egy kérdés erejéig a galériához, és akkor volt egy ilyen fél elszólásod, vagy fél mondatod az imént pár perccel ezelőtt, hogy akkor privát séták, és akkor lehet jelentkezni, megkéritek a helyieket. Te úgyis megkérsz képzőművészeket, hogy akkor mi az, hogy mi lenne, ha festene valamit, csinálna valamit adott téma, vagy adott város, vagy adott, nem tudom, koncert kapcsán. A galéria kávé így működik, ami egyébként mondjuk, hogy szervesen kapcsolódik a Sopron Fest.
Abban az értelemben mindenképp, hogy a fesztivál ideje, a Sopron Fest ideje alatt a létező galériák is kinyitnak, és extra programmal, nyitvatartással várják a közönséget, de mi magunk körülbelül egy tucatnyi új kiállítást indítunk el csak erre a néhány napra. Ebben helyi művészek is partnereink, például Üveges Eszter, Balog Eszter, aki egy híres soproni üveges, a Soproni Szent Mihály templomnak a még a második világháborúban megsérült gyönyörű ablakait erre az alkalomra készült el azzal, hogy felújította az összeset, és most mutatta be először a nagy közönségnek. De ami a saját tevékenységünket illeti, az igazából két fontosabb területen érhető tetten idén. Egyrészt a Sopronfestnek minden évben van egy témája, tavaly a boldogságot jártuk, körülbelül sok-sok művész beszélt arról, képzőművészek is és zenészek is, hogy számukra mik azok a pillanatok, ami a boldogságot jelenti. A Hűségvárosa kapcsolódás okán tavaly előtt a Hűség volt, idén pedig a Barátság évét hirdettük meg, és hát ehhez kötődően öt képzőművészt, köztük Bukta Imrét, Labrosz Danit, Osgyányi Sárát, többeket kértünk arra, hogy a boldogság, a barátság témáját mutassák meg saját műveiken. Ez a Liszt központ Munkácsi termében látható, ami pedig egy igazi izgalom, és azt kell, hogy mondjam, hogy emlékeim szerint talán legizgalmasabb projektjeim egyike, hogyha fogalmazhatok így, az a Sát névre hallgató produkció. Ugyanis azt vettem észre, hogy amióta a mobiltelefonnal képesek vagyunk fényképezni, azóta mondjuk az Instagramon láthatóan igazán izgalmas alkotások születnek csak telefonnal. Van, hogy ezek értékelhetetlenek művészi szempontból, de minden fotó mögött van egy történet, amikor ez elkészült, abban a pillanatban tudtam meg valamit, vagy történt velem éppen valami. És hát tudjuk, hogy 6-7 milliárd fotó születik naponta egy-egy mobiltelefonos alkotásokról beszélünk. Szóval arra kértem föl közel 100 hazai művészt, nem fotográfusokat, bár az is van közöttük, hanem az élet számos területéről, Beethovenitól, Azarián át, Kapu Tibortól elkezdve Grecsó Krisztiánig sorolhatnám, küldjenek olyan fotókat, amik valamiért nekik fontosak. És ezekből 200 olyan képet válogattunk ki, amelyeket be is kereteztünk különböző méretekben, és ezek láthatóak itt a Munkácsi teremben ugyancsak. Aminél azt hiszem, hogy csak hogy néhányat kiemeljek, például Kapu Tibor a NASA-tól kért engedélyt arra, hogy azt a fotót bemutathassa, amikor a nemzetközi űrállomáson ő az édesanyjával beszél, és közben egy selfie-t tudott készíteni, de ha szabad, akkor én is még a saját alkotásaim közül is egyet megemlítek, amikor a Volton 2017-ben a Linkin Park volt a vendégünk, akkor a koncert előtt egy perccel az énekes, aki néhány héttel később ugye meghalt, odaugrott hozzám, és a kamerámba kacsintott. Hát ez azt gondolom, hogy ez egy sát pillanat, mert hogy megismételhetetlen. Egyébként az alapötlet az onnan jött túl azon, hogy tényleg látom, hogy Instagramon milyen izgalmas alkotások születnek. Az én szobám falán kint van egy nagyon-nagyon béna gicses kép egy napfelkeltéről, ami csak azért fontos számomra, mert aznap született meg az első fiam, és bármennyire egy béna kép, ezek a történetek fontosabbak.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, fesztivál szervezőként. Te tudtál valaha úgy bulizni a saját fesztiváljaid bármelyikén, hogy akkor elengedem magam, és akkor még veled is beszélgetek, még veled iszom egyet, aztán majd valamikor hajnal, nem tudom, 4 magasságában valaki hazavisz?
Hát sajnos igen, de nyilván ez egy más szitu. Én alapvetően gyerekkorom óta inkább házigazda szeretek lenni, mint vendég. Az meg egy nagyon jó helyzet, hogy a mi csapatunk iridésre méltóan jó társaság, ezért nagyon-nagyon szeretünk együtt lenni, és hát a felelősségből meg a feladatokból is a jelentős részét akkor, amikor elindul a fesztivál, már a kollégáim veszik át, úgyhogy van lehetőségem úgymond közönségként elvegyülni kicsit a fesztiválok forgatagában.
Mi volt a legfurcsább dolog, hogyha egyáltalán volt ilyen, amit egy Riderben kaptál?
Ez most már kevésbé jellemző, de egy időben láttuk azt, hogy alűrök is születnek, tehát nem tudom, Korn zenekar volt, aki feketére festett öltözőket kért, és így tovább. Ami sokszor elmeséltünk már, mert hogy ott nevettünk, hogy a Mobi volt egyszer a Balatonszandon vendégünk, aki viccből beírta a Riderbe, hogy egy konditermet kér az öltözője mellé, és amikor meglátta, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt teljesítettük, akkor jót röhögött rajtunk.
Volt olyan az elmúlt évtizedekben, és akkor ez már az utolsó utáni kérdés a végére, számtalan nagy sztár létezik, és hát azért a legnagyobbakat sikerült valamelyik fesztiválotokra elhívni. De hogy volt olyan, akit nagyon szerettetek volna, és nem tudom, nemet mondott, mert akik mostanában annak nem tudom, hogy járnak egyáltalán fesztiválozni, a Bad Bunny például, vagy a T-betűs nevű
Taylor
Swift. De hogy a régiek közül, nem tudom, a Snoop Dogot, vagy bárkit próbáltatok valahogy elhívni, és akkor azt mondta, hogy én nem foglalkozom ilyenekkel.
Hát a felsoroltak, a Snoop Dogg pont volt egy párszor már nálunk. Balatonszandon is volt, meg Szigeten is. Hát nagyon-nagyon hosszú a lista, hogy kik nem jönnek el, és ez a lista egyre inkább bővül, mert hogy akkor, amikor mondjuk a Sziget indult, akkor még ha hisszük, hanem a Green Day-ek, meg David Bowie-k, meg Foo Fighters-ek is szerepeltek a line-upban, megfizethető áron. Ma már hát a felsoroltak közül ugye David Bowie kivételre többiek mind aktívak, de nem jellemző, hogy fesztiválokon is jelen vannak, de most már sokkal inkább jellemző az, hogy stadion koncerteket adnak. Ráadásul sokszor úgy, mint a Coldplay-nél láttuk tavaly vagy tavaly előtt, hogy egy európai várost kinéznek maguknak, és akkor három napig ott vannak, inkább a rajongók utazzanak oda, mint hogy ők költöztessék városról városra ezt a hatalmas arzenált. Az pedig, hogy egy fesztivál keretei között megérje nekik, ahhoz az kell, hogy kifizesse a szervező azt a költséget, amit szinte lehetetlen ma már kigazdálkodni. Úgyhogy ebben az értelemben biztos, hogy egy nagy átalakulás előtt áll, vagy alatt van most a fesztiválpiac. Folyamatosan azon vakargatjuk a fejünket akkor, amikor a fesztiválok létéről van szó, hogy milyen irányba érdemes elmenni. Mi azt a döntést hoztuk egyébként például a Strandfesztivál esetében, hogy a külföldiek kell szemben sokkal inkább a magyar produkciókra építünk. Részint azért, mert valós érdeklődés jellemző a közönség részéről, részint azért, mert az igazán nagy neveket nem tudnánk megfizetni. Inkább az a döntés született, hogy van egy nulladik nap, amikor több nemzetközi produkció szerepel, a többi nap pedig szóljon a magyarokról.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Várunk titeket Sopronban a hétvégén.
Túl nagy a város, túl sokan élnek benne, túl nagy a káosz, elfogyok minden kedre, de addig járok, míg valahol megtalálom. Ott leszünk végül, hajnalban ketten az ágyon. Egy pohár borral nekem táncol, magához reggelre így láncol, neki megmutatnám a szívemet. Bele szeretek, érzem egyből a húszám szól, neki gyűrűt vennék gyímámból, percről percre egyre szebb. Megvan végre, arra kérem, hogy szívemből ne menjen még, mint egy emlék. Ahogy mozdul a teste, csak őt nézem, minden forró, ebből kell még, ő több, mint kellik. Lassabban telik az idő, az éjszaka végtelen, töltök még egyet, stresszmentes az életem. Egy percre a boldogságtól, ez nem csak álom. Jönnek a tervek, lehet elveszem őt a jövő nyáron. Egy pohár borral nekem táncol, magához reggelre így láncol, neki megmutatnám a szívemet. Bele szeretek, érzem egyből a húszám szól, neki gyűrűt vennék gyímámból, percről percre egyre szebb. Bele szeretek.
Petőfi Rádió
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Lubenvein Norbert, kulturális szervező és fesztivál szervezővel beszélgettem, a következő órában pedig Benkő Nórával, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatójával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Nekem ilyen varázslatos gyerekkorom volt, hogy helikopterrel jöttek Taksonyba, értem az iskolába, és a hátsó focipályára szállta le a helikopter.
Akkor megjelent itthon, kimentünk a divatból, érezted, hogy akkor ez egy olyan sikerű dal lesz, de a szöveget azt a párodnak, volt párodnak köszönheted.
Ő mondta, hogy ő ír nekem most akkor szöveget, tudtuk, hogy mi már nem nagyon leszünk úgy együtt, és akkor azért írta meg, hogy az már nem divat, hogy te és én.
Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a média klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
Enyhül a kánikula, záporok érkeznek, harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök. Három helyen is tűz ütött ki Dalmáciában.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az 51-es főúton Érsekcsanád közelében a 153-as kilométernél egy személyautó árokba hajtott. A félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter elmondta, hogy Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Két településen gerinc vezetéktörés volt, ezeken a helyeken vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. A kormányfő ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat ma országszerte. Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj, vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályozásról. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az orebi környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg Splitben, ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord. 39,5 fokot regisztráltak.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz, érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Hogy milyen előadásokkal várja a Városmajori Szabadtéri Színpad ebben az évadban az érdeklődőket, ebben az órában erről is beszélgetek, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatójával, Benkő Nórával. Mindjárt kezdünk, Hello Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A fordul a föl, éled a remény, a hajnali fényben állok. Mert néha elég, ha ő a menedék, még elveszett arcokat várok. Ki van a házban? Régi hangokat hallok a szélben.
Szani Rolanddal.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúgsz. Nem, mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommun ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, topul.
ágyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától, eleged van már.
Egy az a mit világból!
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
És bátor egy részeg fazon, a kezed után nyúl, nem tudod miért, jól belerugsz, nézed, hogy mi folyik itt, ami befolyik, az rögtön kifolyik, a világos sörtől savanyú a szád, nem ígéri senki, jobb élet vár rád.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a nyári színházak világában, egészen pontosan egy nyári színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a város majori szabadtéri színpad igazgató nője, Benkő Nóra, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy ez így helyes, hogy Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója, vagy más a titulus, hivatalos megnevezése?
Ó, hát ez nagyon bonyolult. Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, de egyébként én úgy szoktam mondani, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mert hogy a Margit szigeten van egy másik helyszínünk is, és azt is vezetem.
Kicsivel távolabb van, tehát hogy a kettő között, igen, nem egy metró megálló a különbség.
Alapvetően nem is ez volt, igen, az összekötés az alapja, hanem az, hogy egy csapat irányítsa. Ugye mi a Városmajorban nyáron üzemelünk, azért ez nem azt jelenti, hogy egész évben nem készülünk a nyári évadunkra, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy munka. Viszont mégis azt gondolta a főváros, gondolom, hogy egyrészt jól végezzük a munkánkat, másrészt pedig, hogy a Kristály Színtér 12 havi működését is el tudja ugyanaz a csapat látni. Ugye mind a kettő látni kell, hogy ez egy fővárosi fenntartású intézmény. A Kristály Színtér a Margit szigeten a kristályvíz palackozó volt. Tehát ez volt a Margit szigeten a palackozó. És hát egy nagy döntés volt 22-ben, hogy az épületet eladják, vagy kulturális célra hasznosítják. És hát ez meg kellett találniuk azt a csapatot, aki erre alkalmas, de azt gondolom, hogy 4 év alatt rengeteg program volt, úgyhogy megérte, hogy megtartották.
Színvonalas minőségi programok, és még egy hozzáadott érték mellette nagyon finom a hamburger, de hát ez egy másik topik ott abban a bizonyos kis presszócskában, ami ott van mellette.
Nyulan presszó, igen, mert nyulak szigete, nyulan presszó, nyúlon túl, és engem a szüleim nyuszmusznak hívtak gyerekkoromban, úgyhogy összeérnek a dolgok.
Hogyha már azt említed, hogy a szüleid így hívtak, alapvetően neked nem úgy indul, hogy akkor te majd mindenféle színházakban igazgató leszel. Nagyon sok mindennel foglalkoztál. Elsősorban azzal, hogy akkor tökéletesen beszéld a franciát, és erről neked legyen papírod is, aztán fölálltál mindenféle színpadokra, mindenféle színházakban, aztán utána egyszer csak befigyelt pár évvel ezelőtt, és közben még csomó minden történt, hogy akkor te elkezded vezetni ezt, vagy ezeket a helyeket.
Igen, olyan furcsa, mert amikor ezek így történnek az emberrel, akkor olyan, mintha ezek a véletlenek lennének, és nem akarok nagyon misztikus lenni, de hogy visszanézek így 55 év távlatából, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen egymásra épültek, mintha valaki ezt így megszervezte volna. Tehát tulajdonképpen nem volt olyan tudásanyag, ami utána fölöslegessé vált, hogy ó, hát ez egy zsákutca és fölösleges, hanem mindent valahogy föl tudtam használni később. Tehát nekem az volt a mondás, mi hárma vagyunk lányok, hogy mindenkinek ugye diplomásnak kellett lennie, meg Apáczai Cseh János gimnáziumba jártunk, meg jó tanuló, jó kislányok voltunk, tehát hogy ez volt az út kijelölve. De én mint középső lázadtam azért ez ellen egy olyan szempontból, hogy én színésznő akarok lenni. De azért közben meg is akartam felelni a szüleimnek, tehát ez egy kettősség volt bennem, így jelentkeztem 18 évesen a színművészetire is, és a bölcsészkarra is, és hát a bölcsészkar francia-magyar szakára vettek föl, de végül is nem volt probléma, hogy ezt elvégeztem, mert később jól jött majd.
Színésznő szerettél volna ezek szerint lenni? Tehát, hogy amikor nem tudom, meg volt a nagy ráeszmélés ilyen 14-15 éves korodban, akkor azt mondtad, hogy akkor én mindenképpen a színház világa felé szeretnék elindulni.
Ez úgy alakult, hogy volt egy csodálatos magyar tanárnőm, és azt gondolom, hogy minden az iskolákban dől el, és ezért nagyon fontos az oktatás. Tényleg Buda Éva néni egy olyan fantasztikus magyar tanár volt az általános iskolában még, aki arra vett rá minket, de ilyen finoman, hogy például az aranybaladákat előadtuk. Tehát ott szaladgáltam én is Kunda Bigélként, meg mindenféle. Tehát, hogy már akkor a játék része volt az, hogy színházat csinálunk. Úgyhogy egy lány csapatom volt, és én rendeztem, én voltam főszereplő és minden is, és akkor a 14 éves korom fölött pedig állandóan a Nemzeti Színházban ültem. Akkor nagyon erős volt a Nemzeti Színház.
Ez még a régi Nemzeti, ugye?
Régi Nemzeti, és ott volt a Mácsai, Hirtlén, Kubik Anna, Pere Martoni Krisztina, tehát egy Bubik István, Funtek Frigyes, tehát sorolhatnám, és hát én oda és vissza voltam értük. Úgy kitaláltam, hogy én úgy közelítek hozzájuk, hogy mégiscsak nem megalázóan ott állok, és aláírást kérek, hanem interjúkat készítettem az Apáczai újságjába, például Bubik Istvánnal, meg kritikákat írtam, de hát ez volt a szenved. És ez volt a tudatalatti álmom, én voltam a Szavaló kislánya gimiben, meg egy darabot is rendezett nekünk, egy kétszereplős darabot az egyik magyar tanár, de hát ez csak egy ilyen nagyon távoli álom volt, mert tudtam azt, hogy tizenvalahány embert vesznek föl, jelentkezik 7000 ember, és hát miért kerülnék én be abba a és nem is kerültem 18 évesen.
Hanyagjára vettek föl?
Én akkor megsértődtem.
Az tehát 18
évesen megsértődtem, és azt mondtam, hogy köszönöm.
Ez tipikus, így szokták egyébként.
Ha nem kellek, hát nem kellek. És akkor,
nem tudjátok, mit vesztetek, majd később megtudjátok.
Pontosan, és megtudtam. De ugye lényeg nem voltam ilyen, hanem el voltam keseredve természetesen. De fölvettek a francia-magyar szakra, és ott még voltak tankörök, és olyan tankörbe jártam, ahol például Laczfi János volt a tankörtársam, de oda járt akkor Tóth Krisztina költő is, és nagyon sok fantasztikus embert ismertem meg a magyar szakon, meg a francia szakon, a bölcsészet, ez sem volt hiába való, de azért éreztem, hogy ez nem az én terepem, tehát nagyon jó nyelvészet, meg minden, de én ezt nagyon unom. És elvégeztem, meg...
Ott szoktak egyébként elvérezni az irodalmárok, a magyar szakosok a nyelvészeten.
Igen, meg a francia nyelvészet, amikor, szokták mondani, hogy tudsz kínaiul? Nem, de van egy hetem rá, akkor megtanulok, tehát mondják ezt az egyetemisták, de nagyjából így mentem be egy francia nyelvészet vizsgára, most már ne kérdezz belőle semmit. De a lényeg az, hogy viszont nagyon kitartónak kellett lenni az én családomba, és el is végeztem, tehát végig mindent megtettem azért, hogy meglegyen a diplomám. De közben én azért ezt kevésnek tartottam, mint szenvedélyt, mint életet, mint hatást rám 20 évesen, és akkor a Szkéné Színházban láttam egy Mester és Margarita című előadást, ami egyszerűen letaglózott. És azt gondoltam, hogy én színész leszek, akármi történik, és akkor a Szkénébe jelentkeztem, és hát egy olyan csapattal voltam 4 éven keresztül az Arvis úrában, mint Scherer Péter, nagyon szerettem őt, mai napig nagyon nagyon-nagyon jó szívvel gondolok rá, Péter Fibori, Pintér Béla, teljes Horgas família, akkor hát nem is tudom, tehát nagyon-nagyon sokan, akik utána Terhes Sándor, akik ma meghatározói a színház életnek, és ez egy nagyon erős csapat volt, és csodálatos előadásokkal, és így nem is jelentkeztem 6 évig a színműre.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mindemellé színész műsorvezető. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Chase the vision, break the chain from the darkness into the Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mindemellé színész és műsorvezető, a nyelvészet nagy tudora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszöntök mindenkit!
Ez csak ilyen kis vicc volt, mert hogy magyar szakot és francia szakot is végeztél, és akkor utána mondtad, hogy kevés volt Mester és Margarita, és megpróbáltad még egyszer. Te iglódi horvai, nem? Vagy valahogy
igen, tehát 6 év után jelentkeztem újra, amikor már az Arvis úrában azt éreztem 4 év a szkénézés után, hogy onnan ott ismerem, szeretem, de szeretnék még mást is megtanulni, más típusú színházi nyelvet, és akkor jelentkeztem, igen, a színművészetire, és a Horvai István vett fel, ugye a híres horvai osztályok, és Máté Gábor volt az osztályfőnök helyettesünk. Iglódi István is tanított zenés mesterséget, és később ő hívott engem a Nemzeti Színházba, amikor végzős voltam, és így kerültem az akkori Nemzetibe, hatalmas nagy bölények közé, Sinkovics Imre, először én voltam a...
Akkor még Kállai Feri bácsi is ott volt.
Igen, és mindenkivel egy színpadon lehettem, aminek tényleg egy iszonyatosan jó élmény, és csodás emberek voltak, és csodás színészek.
Az milyen volt, Nóri? Említetted, hogy középiskolás korodban a Nemzeti Színház megszállottja voltál, mentél, és akkor interjúkat készített, nem akartál csak aláírást, akkor még selfie nem létezett szerintem, vagy nem úgy. És aztán utána eltelt sok év, és aztán utána már végzett színésznőként. Ugyanahoz a művészbe járóhoz mentél, lenyomtad a kilincset és bementél. Ott egy kicsit azért, nem tudom, büszkébb az ember, vagy örömmel tölti el ez az érzés? Tehát, hogy milyen volt úgy visszamenni oda, hogy akkor itt most már nem csak egy interjú kész.
Ezért mondom, hogy amikor történnek veled az események, akkor olyan, mintha ez a véletlen műve lenne. De visszamenőlegesen meg olyan, mintha én akkor készültem volna erre, vagy nem. Szóval, hogy minden összefügg, és csodás érzés volt. Azért félelmetes is volt. Tehát amikor a Molnár Ferenc hattyújában én voltam a hattyú, és akkor mellettem állt anyám, Béres Ilona, Kállai Ilona, Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Kozák András, Drahóta Andrea, hát nem mindig tudtam megszólalni. Szóval nem mondom, hogy egy felszabadult próbaidőszak volt, és azért bele kellett jönnöm, hogy olyan nagy ágyuk mellett, akik ugyanúgy beszéltek a büfében, és aztán Sinkovics Imre is elnyomta a cigarettát, fölment a színpadra, és ugyanazon a hangon folytatta, és az utolsó sorban lehetett hallani, és abszolút hiteles volt. Úgyhogy hát lestem őket nagyon, hogy csinálják ezt. És Kálai Ferenccel is, igen, a Köszönöm ember fiaiban, ő volt Hajnaú, én meg Alfonzin. Úgyhogy jó kis élmények ezek.
Számtalan előadás fűződik hozzád, vagy számtalan előadásban szerepeltél bármelyik helyes lehet, és olyannyira beetted magad oda az akkori nemzetibe. Ez ugye most a Magyar Színház.
Igen, Pesti Magyar lett a neve, most már csak magyar, igen.
Szóval, hogy ott elkezdél tanítani.
Hú, ez is egy bonyolultan alakuló történet volt, mert azért nem minden ilyen rózsaszín köt, szóval a színészek élete azért olyan, hogy néha kapsz, mondjuk márciusban kiírnak egy szerepre, aztán úgy következő alkalommal októberben lesz egy szereped. És én azért nem vagyok ilyen otthonülő típus, hogy akkor most így, jaj, de jó, akkor most fél évig, nem tudom, sütögetek, vagy konditerembe járok, vagy nem. Szóval mindig kell valami, amit úgy csináljak. És mindig ilyenkor fölteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, ami még érdekel. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim 2003-ban, akkor igazából elkezdtem tényleg valóban a pedagógia iránt újra érdeklődni, amit egyébként tanultam, ugye a bölcsészkaron meg középiskolai tanári végzettségem lett ott, és elkezdtem drámapedagógiára járni. Mert nagyon érdekeltek, és táborokat csináltam fiataloknak, tehát a mai napig a legjobb élményem, amikor ilyen iszonyat fáradtan 70 gyerekkel voltam egy hétig, és utána állok a Széll Kálmán téren, bár nekem mindig Moszkva tér marad, és akkor azt érzem, hogy most boldog vagyok. Most nagyon fáradt vagyok, de most boldog vagyok, mert ez a hét csodálatos volt. És tényleg a tanítás az a mai napig nagyon fontos, és azért, mert ugye a drámapedagógiát akkor elvégeztem, mert úgy éreztem, hogy még van bennem felesleges idő, energia ott a színészet mellett a Pesti Magyarban, bár tényleg jó szerepeket játszottam, de mégis ezt éreztem, ezért drámapedagógusként tudtam elkezdeni 2012-ben, hogy én legyek a Pesti Magyar Színi Akadémia vezetője, és ez a mai napig tart, ez 14 éve volt, és azóta én vezettem ezt az intézményt. Egyébként most volt a 60. születésnapja, a Nemzeti Stúdió volt eredetileg a Pesti Magyar Színi Akadémia, és ugye ma így hívják, és ott voltak a stúdiósok is, és együtt ünnepeltük a 60. évfordulót, és 14 évet ebből én vezettem ezt az intézményt.
Akkor te mai napig bejársz oda ott a művészbe járón?
Nem, mert már nem ott van tehát nagyon, ez is egy hosszú történet. A stúdió azért jött létre, hogy a Nemzetiben statiszták legyenek, de egy nagyon színvonalas, a mai Kossuth-díjasoknak nagyon nagy része és hatalmas művészeknek nagy része ott tanult, ott kezdte el a tanulmányait a stúdióban. Aztán lett ez ugye Pesti Magyar Színi Akadémia, de lassan valahogy ez az együttműködés megszűnt, és állami iskola lett 2016-tól, és most a Budai Gimnázium intézmény egysége, és egy külön épületben vagyunk mi a 9. kerületben, úgyhogy most már nincsen kötődés a színházhoz, csak a neve maradt meg.
De neked még van kötődésed a színházhoz? Mert hogy az, hogy igazgatsz egy-két színházat, az egy dolog. Az, hogy foglalkozol drámapedagógiával, az egy másik dolog. De hogyha nem tudom, egy cseresznyis kertet éppen valahol föltennének a színpadra, akkor abban látjuk a Benkő Nórát.
Ez egy nehéz kérdés, mindenki kérdezi, hogy nem hiányzik. Tehát, hogy nem hiányzik a színészet, ami az álmod volt. És azt kell mondjam, hogy valahogy az életet én szerintem mindig nagyon összetetten szemléltem. Tehát, hogy nem csak a színészet érdekelt, vagy nem csak a pedagógia, vagy a gyereknevelés, vagy akár a francia nyelv, vagy bármi, hanem ez mind egyben. És tulajdonképpen most, hogy színházat vezetek, most tehát ezek a tudás elemek valahogy összeértek. Tehát tényleg azt gondolom, hogy alkalmas vagyok arra, hogy kiválasszuk közösen a művészeti vezetőmmel együtt a legjobb előadásokat, amiket mi annak gondolunk, és meg is tudjuk hívni a Városmajorba. És hogy tényleg színész, és akár egy kicsit rendezői szemmel is lássam azt, hogy mi történik a színpadon, és őszintén a lelkem mélyében nézek, azért nem hiányzik, mert annyira sok a feladatom, annyira sűrű a tanítás, az akadémia, a Városmajor, a Kristály, hogy örülök, hogyha néha kifekszem a napra.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója Benkő Nóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
veszhetnék magam, ha úgy sincs életem. Siófoki retrobuli, ne házom a fenekem. Kerülöm a tömeget, ha épp otthon vagyok, de mindenki a barátom lent a Balatonon. Mert hívk itt pirula és közel a halál, ettől beindul majd a balatoni nyár.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad, illetve a Kristály Színtér igazgatója, minden mellé színész és műsorvezető ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Jó itt lenni!
Meg annyi dologról beszélgettünk, a Amultaddal, meg a színházzal kapcsolatban, meg a Sinkovics Imrét, meg a Kállai Feri bácsit, meg a Béres Ilonát, stb. Említetted, akikkel együtt játszottál pár évvel, évtizeddel ezelőtt, még az akkori Nemzeti Színházban, most már Magyar Színház, korábbi nem, Pesti Magyar Színház, és akkor gyorsan ugorjunk ki a Városmajorba, és akkor most a különböző tévés megmozdulásokat hagyjuk, mert hogy ahhoz is volt egyébként között műsorvezetőként. Na de hogy, egy ilyen sztereotípiából induljunk, és romboljuk le gyorsan. Ilyen urbánus legenda ez szerintem csupán, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad, akkor a Belbudai Polgárság jár csupán oda, mert azon neki közel van.
Hát akkor lerombolom. Egyébként a felmérések alapján tényleg a környező kerületekből jönnek a legtöbben, hiszen közel van, de mindenhonnan is érkeznek. És azt gondolom, hogy ugye én 2020 óta vezetem, most már pont belegondoltam, hogy ez a hetedik évad, vagy a hetedik nyár, amit én szervezek. És azt gondolom, hogy beletettük az emberek fejébe azt, hogy egy olyan minőségi színházat alkotunk itt Budapesten, ami tulajdonképpen hiánypótló, és ezért igenis messzebbről is érkeznek sokan. És azért hiánypótló, nem azért, mert szeretjük magunkról hangoztatni, hanem azért, mert június közepén, végén bezárnak a színházak. És majd október elején nyitnak ki. És aki színházba akar menni, tehát valóban színházba, tehát nem egy koncertre, vagy egy bármilyen zenés történetre, hanem mondjuk egy prózai előadásra, csak hozzánk tud menni a Városmajorba. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogy milyen előadásokat hozunk. Ez minden évben nagyon nagy fejtörés, és nem úgy működik, hogy ajánlják magukat a színházak, bár ajánlják, de nem úgy, hanem hogy van egy művészeti vezetőm, egy csodás nő, Pere Martoni Krisztina, aki tényleg minden nap színházban ül. Tehát járja a határon túli területeket, a vidéki területeket, a legkisebb társulatokat, tényleg ma például vizsgát fog nézni, és holnap a Nemzetibe megy, holnap után megy a saját kis kocsijával Marosvásárhelyre, aztán Újvidékre, és mindent lát a saját szemével, és nagyon hasonló az ízlésünk, és tényleg olyan előadásokat hív, amiket úgy mondom, hogy büszkén megmutathatunk a közönségnek, akik nem csak budapestiek, de azért főleg budapestiek.
Ezek szerint akkor ketten vagytok ebben a bizonyos döntőbizottságban, hogy akkor mi az, ami bekerülhet az adott évadban?
Igen, művészileg abszolút mi döntjük ezt el. Ugye kiemelten fontos a Szemle Plusz zsűrizett programsorozatunk, amit nyár végén, augusztus végén, szeptember elején szoktunk mindig megszervezni, mert hogy itt három vidék és három határon túli előadás léphet a nagy színpadra, és a Kristály szintéren kamaradarabok, egy-két fős kamaradarabok vannak, és hát szerencsére nagy harc van, hogy kikerüljön be ebbe a 12 előadásba, és ez természetesen pozitívan mondom ezt a harcot, tehát hogy ez most már egy dicsőség, mert hogy utána mindig szervezünk egy hatalmas gálát, és azon a gálán látszik, hogy mennyire örülnek a díjaknak a díjazottak, de a legfontosabb mégsem a díj és a verseny. Mert azért egy művészeti ágban versenyeztetni tulajdonképpen nonsens. De hanem az, hogy komolyan veszi mindenki, és hogy utána találkozunk egymással. Minden egyes előadás után nálunk van fogadás. Ott maradunk hajnalig, beszélgettünk, eszmét cserélünk, és talán ez a legfontosabb, hogy én amikor azért a színházban voltam színésznő, elég keveset láttam abból, hogy mi történik körülöttem. Mindenki a saját burkában él. És hogy felfedeztem olyan műhelyeket itt az elmúlt 7 évadban, amikről nem is hallottam, nem is tudtam, és tényleg fantasztikus csodákat állítanak a színpadra.
Majd beszélünk a különböző előadásokról, amik lesznek még, vagy várják majd a közönséget ott nálatok, akár a Városmajorban, akár a Kristály szintéren, viszont, hogyha Szemle Plusz meg verseny, akkor nyilván nem ketten vagytok a döntőbizottságban, mint ahogy egyébként ugye az előadások tekintetében, igen, hanem ott azért szakmai zsűri van, akik majd eldöntik.
Igen, minden évben nagyon nagy figyelemmel válogatjuk a zsűrit. Egyébként nagyon fontos számunkra, hogy mindenhonnan jöjjenek. Én megpróbáltam az elmúlt években is valahogy középen állni, de nem úgy, hogy jaj, se itt, se ott, hanem itt is, ott is. Olyan szempontból, hogy tényleg művészileg nézni a produkciókat. Ha valaki bárhonnan független, ilyen oldal, olyan oldal, és reméljük egy idővel nem lesznek oldalak, tényleg minőséget hoz létre, akkor azt meghívom. És ha persze akkor, hogyha műszakilag meg tudom hívni, és ha anyagilag ki tudom fizetni. Ezért itt voltak problémák az elmúlt időszakban.
Olyan is volt, hogy jövünk, mi fizetünk, csak hadd legyünk ott.
Nem, olyan nem volt, de olyan volt, hogy pályáztam azért határon túli történetekre, és általában nem kaptam egy fillért se, de ez legyen a múlt, és nézzünk előre. Én azt gondolom, hogy mindig az ügyek a fontosak, és ez nekünk egy nagyon fontos ügy. Egyébként még egy ügyet szeretnék mindenképpen, ha elhangozna idén a Kultúra mindenkié szlogennel, vagy hát nem is szlogen, egy nagyon fontos mondattal egy olyan ügyet szolgálunk, hogy vannak olyan nézők, akik igenis nem tudnak a kultúrához hozzáférni. Mert most már 10 000 forint nagyjából egy jegy. Nálunk egyébként még próbáljuk olcsóbban tartani bizonyos helyeken, de mi se tudunk megélni egybevétel nélkül, és ezért megkerestünk olyan csoportokat, akik valóban rászorulóak, és sosem tudnának eljönni színházba, és 350 jegyet adtunk ingyenesen ilyen rászoruló családoknak.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály szintér igazgatója Benkő Nóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Csendben járok, hogy senki se lát, fény és árnyék táncolok át, a könnyek mostak újabb arcot, egy mosoly elrejt minden harcot. Egyre vékonyabb minden szál, a kötére meg a lábamnál. Ki tudja, melyik lépésnél húz magával a mély csukott szemmi lélegzet. Megyek tovább, nem félek én, mint egy király.
A sötéten is nyílhat virág, a remény öntözi éveken át. Lassan megértem minden percet, a szemem már tisztán lát. Gyere élet, dob felém, harcolok, bármi jöhet elém. Hagyom a múltam, vár a jövő, így leszek erősebb nő. Nyitott szemmé lélegzet, megyek előre.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatónője Benkő Nóra ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
Hello!
Piros ruhában vagy, úgyhogy akár bárónő is lehetnél, ha nem Lili. Ez már úgyis elmúlt nálatok.
Igen, ez most vasárnap volt a Lili Báronő Kecskemétről, Béres Attila rendezésében. Nagyon fantasztikus előadás.
Nézzünk előre. Hát kicsivel távolabb áll a Lili Báronőtől, de Mrs. Lipton elég jó teákat csinál itt ott néha.
Igen, az Olai produkcióval egyébként évek óta szoros az együttműködésünk, és idén kétszer is jön a Csengetett Milord előadás. Egyébként már majdnem telt ez, úgyhogy ha valaki még nagyon szemfüles, talán egy-két jegyet elkap, és Agatha Christie Éjféltájt című írása is, és nagyon szeretjük ezt a csapatot, de egyébként kiemelném a saját idei saját produkciónkat, vagy hát koprodukciónkat a Loop Színházi Társulással. Ez az Emberek, Helyek és Dolgok című előadás, ami egyébként a függőségekről szól, egy színésznőről, aki hirtelen rádöbben, hogy már nem is tudja, hogy mi a valóság és mi a képzelet, mert annyira a függőségek mámorában él. Lovas Rozi játsza, és Udvaros Dorottyával a főszerepben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a produkció július elején egy nagyon fontos állomás lesz a mi együttműködésünkben, mert egyébként évek óta hívjuk a Loop előadásait.
Erre a későbbiekben pont rákérdeztem volna méghozzá olyan felvezetéssel, hogy említetted, hogy amióta igazgatónőként dolgozol, azóta rácsodálkozol, hogy milyen sok ilyen független vagy szabad társulás létezik, és hát ugye ők is pont ebbe a kategóriába tartoznak, és úgy van ez összekötve nálatok, vagy úgy kötöttétek össze, hogy ne germanizáljak, hogy egyébként ti olyan színház vagytok, hogy nem csak befogadó színház vagytok, nem csak hívtok előadásokat, hanem vannak saját előadások is, és ez pont az. Ezen kívül lesz még valami saját?
Évente általában, hát így ennyit tudunk megengedni, hogy saját produkciónk legyen, általában egy, s a kiemelt saját, tavaly kettő volt, de idén ez lesz. Ez egy nagyon fontos közös együttműködés. Egyébként pedig tényleg a Szemle Pluszról már beszéltem, de nagyon fontos, hogy nekünk az évadon belül egy svéd asztalt kell a nézőknek adnunk. Egy nagyon minőségű svéd asztalt, mert ugye az anyagi korlátaink, ugye nem tudunk mindenkit meghívni. Tehát nagyon fontos, hogy kiket hívunk meg, és vannak koncertjeink, Lovasi jön például, vagy...
Az összes kérdésemet, fel nem tett kérdésemet megválaszolod.
Bocsánat, a Begrecsor, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan. Tényleg szuperebb koncertjeink vannak, de ezek általában koncertszínházak, mert azért vigyázunk a lakosságra, akik körülöttünk vannak, és nem biztos, hogy rockzenét szeretnének hallgatni. Egyébként pedig a színház a főlábunk, tehát a színházi előadások. Itt azért nyári szórakozásként nagyon súlyos darabokat inkább a szemlébe tesszünk, mert sokan azért egy könnyed csillagos égbolt alatti szórakozásra vágynak, és mi megpróbáljuk azért a könnyedséget és a tartalmas összekapcsolni, tehát hogy ne csak az legyen, amiközben csodálatos, ha az ember szórakozik, de hogy mégiscsak legyen valami, amit elviszünk magunkkal haza. És egyébként vannak stand-up estjeink. A stand-up estjeink azok olyanok, hogy egy ember áll a színpadon, és 800 ember nézi, ami hihetetlen számomra. Például most volt Steiger Bart Krisztián a Generációkról, vagy Csányi Vilmos csodálatos előadásra, de jön Mérő László, vagy jön hozzánk ugye az Egy életem produkcióval Csúlya Imre, és egy másik ilyen Egy életem produkcióval Szinetár Dóra, és hogy egy ember áll a színpadon és izgalmas. Tehát, hogy nem kell minden áron egy hatalmas csinadattal ahhoz, hogy lekösse a figyelmet. Úgyhogy ez is egy fontos lábunk. Egyébként a Duman Színházzal, akik szintén ugye stand-uposokkal, a Bödöcs, Ráskó, Eszter, Hatházi, tehát, hogy ők is folyamatosan jönnek hozzánk, már 5 éve, 6 éve állandó partnereink, és nagyon fontos a gyerekláb is. Halász Judit nélkül nincs Városmagyari Szabadtéri Színpad semmelyik nyáron, de most a Piros Esernyő is jön Szentendréről, Presser zenéjével, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy csodálatos családi esemény lehet. Úgyhogy nagyon sok lábon állunk, és tánc is van nálunk, mert a Szegedi Kortásból lett az Isteni Színjátékkal jön hozzánk, és mindegyik etapot, tehát a Poklót, a Purgatóriumot és a Paradicsomot más koreográfus koreografálta, úgyhogy ez izgalmas lesz nagyon.
Vannak tehát egy személyes előadásuk, vannak saját előadásuk, meghívott vendégelőadásuk, és szinte minden műfajt említettél. Szinte minden műfajt említettél, ami a színházba befér, egy közszínházba befér, vagy egy szabadtéri színházba. Egyet nem említettél. Komolyabb zenei irányba elmegy a Városmajori Szabadtéri Színpad. Úgy értem, hogy például egy Traviátát, egy Don Carlost, egy akármit be tud-e fogadni, vagy akar-e befogadni a Városmajori Szabadtéri Színpad?
Volt már példa, tehát az elmúlt 6 évben abszolút volt, komoly zenei koncertünk is, és opera is, de az, az igazság, hogy erre már van más hely Budapesten, például a Margit sziget, tehát azt gondolom, hogy nekünk azt a piaci hiányt kell kitöltenünk, ami igazából máshol nincs, és azért mondtam a prózai színházat, és a színházat, és a stand-up esteket, mert ezek 3000 fő előtt nem élnek meg. Viszont nálunk a 770 fő előtt még abszolút működhetnek, meg hát vigyázzunk azért a környező lakóknak az érzékenységére, hogy ne minden este zenés legyen, mert azért ott laknak, és nagyon köszönöm nekik, hogy mondjuk 10-szer egy nyáron ezt így elfogadják, de azért minden este nem lehetne zenés műfaj.
Ott ülnék kint a teraszon egy pohár üdítővel.
És ingyen hallgatnád.
Körülbelül. Ráadásul ezekben a melegben, melegekben egy fürdőgatyában, és akkor nézd, meg így is lehet színházba járni.
Igen.
Jó. Mennyire néztek előre, vagy mennyire szerveztek előre? Lehet, hogy így pontosabb a kérdés. Mert az, hogy bekerülnek a meghívott előadások, az egy dolog, na de hát őket gondolom, hogy már egy fél évvel, egy háromnegyed évvel korábban le kell szervezni, le kell egyeztetni. Tehát, hogy most itt ülünk, mindjárt július van, de ti, ha nem is most, de gondolom, hogy már augusztusban a következő évadot tervezitek.
Én imádom ezt a kérdést, hogy ti mit csináltok télen? Hát ezt. Egyébként Pere Martoli Krisztina már járja, igen, tehát, hogy az összes fesztiválon ott van, az Ördögkatlanon, az Oszton, a mindegyik fesztiválon ott van, egész nyáron ahova tud, megy, és néz, és aztán utána ősztől is természetesen. Nagyon fontos, hogy mindig friss előadásokat hívunk. Tehát figyelünk arra, hogy nem 10 éves produkciókat, hanem hogy mindig a friss repertoárból próbálunk válogatni, és igen, előre nézünk, a saját produkcióinknál már a tárgyalásokat folytatunk a jövő évi saját produkciónkról, illetve erről van 5 éves tervünk, hogy kikkel szeretnénk együttműködni. Általában azokkal az alkotókkal, akikről azt gondoljuk, hogy meg tudják termékenyíteni tényleg a magyar színház életet, és ezek nem ilyen nagy felengzős szavak, és mindig azt szokták mondani, hogy ez szubjektív. Azért ez nem szubjektív, amikor az ember érzi, hogy mind a lelkére, mind az agyára hat egy előadás, hogy ez mennyire innovatív, hogy ez mennyire aktuális, hogy ez mennyire akár hatásos, és nem egy múzeális történet, hogy ismételten századszor elővesszük a cseresznyéskertet, hogy visszautalja. Egyébként azt is jól meg lehet csinálni.
Egy legesleg utolsó kérdés a végére, Nóri, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. A Kristály Színtér és a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója vagy, vagyis neked a nyarad munkával telik, amíg mások, nem tudom, hűsölnek a császárkomjádi úszodában, addig te ott vagy kint, és akkor szervezel előadásokat, nézel, stb. Stb. Vagyis neked a pihenés az majd szeptember végén, október elején, addig meg meló, meló, meló.
Igen, ez így van. 1-2 napra tudok csak elszökni, én már 7. nyaram ilyen, de azért ezt nagyon élvezem. De például elmentem tavasszal Vietnámba egy bő 2 hétre, tehát ilyeneket csinálok akkor, amikor éppen nincsen évad, és akkor megpróbálom bepotolni azt, ami nyáron elmarad.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Én is köszönöm a meghívást.
Ki tudja miért, de a csillagok állása döntött mindig arról, hogy a dolgaim során a jó Isten elé, mikor és hogyan parkol, ahol a neonfények kigyúlnak, mindig ott vagyok jó, és közben a rádióban egy régi klasszikus szó. Összefogva, összeszokva, együtt majd, mindig az úton, szorosan egymás mellett az életnek hívott hullámos úton. Nem kell aggódnom, tőle, sodródhatunk az ára, olyan vagyok, mint egy fesztivál, megérkezem majd a nyára. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Zsebemben a hold, ez is fél siker. És ha ébred a város, és lépni kell, biztos marad valaki, aki hazat fel. Amerre fúj a szél, arra mentem tovább, minden sarkon összeütöttek a bokák. Volt, hogy elázva hagytam el a szobát, a csibészek, a csajok, tök nyomták a dudát. Tűzről kaptad, hogy
hölgyek, ez lesz a vesztem, mondták a bölcsek. Kapd ide gyorsan a poharad a bölcsek, égeti a zsebemet a pénz vagy kölcsek. Pár napig itt lesek otthon, a mama hívott, hogy dobja a kéglit. Máskor sem volt siető sehova, maradunk végig. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez nincs a tévét. Elmondtam már százszor, gyereke, maradunk végig.
Aki tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Jó, mi biztos, maradunk végig. Lassan minden pohár, vagy csak a pincér késik. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez mind csak tévhit.
Elmondtam már százszor, gyereke, maradunk végig.
Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Nyugi, mi biztos, maradunk végig.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló cseppek következnek Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Már amit hoztál, szia Laci!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ha kedd, akkor könyvajánlat, és hát a mai csepp az Almási Petrától jön. Ez a Gombászok naplója, jegyzetek 200 ehető gombához című könyv. Ugye a gombászás Magyarországon régre nyúló hagyomány, gazdag természeti értékeinknek és egyedülálló oktatási rendszerünknek köszönhetően ma is sokan gyűjtenek vadon termő ehető gombákat, és ez a napló, hogy mondjam, több mint 200 hazai ehető faj felfedezéséhez kínál hasznos mankót, úgyhogy ajánlanám innen.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszönjük!
Elmondtam már párszor nektek, hogy minden rendben van, csak ez a sok hangzavar a fejemben, néha nem hallom magam. Kábulatba ejtő kéne mindent felejtő, hát akkor emeld a polcról, add a kezembe. Mi jön az elme? Orvos nem kell, olvasnom kell. 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 Elbújnék oda, ahol nem lát senki, bár ne kéne olyan messze menni. Elbújnék oda, csak csendben lenni, bár ne kéne olyan messze menni. Bekap a valóság, omló kártya vár. Hagyom te kervényeit, fejemben mindig eltettem, és most is kell, de nem lehet.
Dehogy nem lehet, Szabira mentem.
Orvos nem kell, olvasnom kell. 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 Elbújnék oda, ahol nem lát senki. Lapozok, attól lesz piracom, de nem híreket olvasok. Betemeti a regény a testem, és már nem tudom én sem, hogy hol vagyok. Ezek a sorok, amik engem életben tartanak, és egyben bálatotok. Legyen olyan minden bajom elébben, mint a mondat végén a parányban. Orvos nem kell, olvasnom kell. 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 Oda, ahol nem lát senki, bár neki
magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Lóbenvein Norbert kulturális szervezővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatójával, Benkő Nórával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA és az